áldva.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Budapest újlak, Sarlós Boldogasszony plébánia templommal beszélgetünk, Berán Ferenc plébános atyával. Kedves Ferenc atya, azt szeretném kérni öntől, hogy az adventi, karácsonyi gondolatait legyen kedves megosztani a Mária Rádió hallgatóival, a hallgatói családdal. Parancsoljon, atya!
Megköszönöm a lehetőséget, hogy mint plébános beszélhessek adventről, karácsony előkészületéről. Maga a szó, az advent szó az eljövetelt jelent. Isten jön, Isten közeledik hozzánk, meg akar születni bennünk. Adventnek a lelkiségét, hogy szoktuk mondani, alapvetően az imádság határozza meg, aztán bizonyos szempontban az önmegtagadás, a bőjt, hiszen ahhoz, hogy az Urat be tudjuk fogadni, ahhoz a lelkünket és a szívünket meg kell tisztítani, ki kell tárni, és ugyanakkor pedig a jó cselekedet is. Az adventet nagyon szépen jelképezi az adventi koszorú. Hogy az adventi koszorú egyre jobban kifényesedik a gyertyáktól, ugyanúgy kell a mi lelkünknek is egyre jobban kifényesednie ahhoz, hogy a karácsonyt igazán ünnepelni tudjuk, hogy Jézus megszülessen bennünk. Én azt hiszem, hogy a plébánosnak feladata az, hogy Istennek az útját, ki jön, aki közeledik felénk, azt segítsük. És az emberek részéről pedig a felkészülést vagy a várakozást is támogassuk. Plébániánkon több olyan lehetőség is van, amely biztosítja ezt a lelki felkészülést. Nemrégen tartottuk a plébánia lelki napját. Két atya is jelen volt, korábban itt voltak hosszú időn keresztül káplánok, Müller György atya, meg a Varga Miklós Péter atya, akik a hívek számára egy egész napos lelki felkészülést biztosítottak. A témája megtérés volt. A megtérés az a gondolkodásmód megváltozását jelenti, a szív megtisztítását is ezzel együtt. Lehetőséget adott a újlaki hívek számára, hogy elmélkedjenek arról, hogy mit is jelent a mi életünkben itt a 21. században a megtérés. Egy plébáni életében mit jelent ez, hiszen nem csak személyenként kell megváltoznunk, újjászületnünk, hanem közösségileg is. És ugyanakkor lehetőség volt a Szent Jónás elvégzésére. Plébániánk ezen kívül még a reggeli rorátéket is biztosítja a hívek számára, és sokan vannak ma is egy olyan, tehát 40-50-en is voltak a rorátén. És egy héten kétszer, kedden és pénteken a reggeli szentmisét, ami fél hétkor kezdődik, Laudes követi, tehát az egyháznak a hivatalos imája követi, és a hívek, aki teheti, belekapcsolódik ebbe a liturgiába. Természetes, ugye csütörtökön van a szentségimádás, és az első szombati szentmisét is mindig sajátos célokra ajánljuk föl. Ez a legfontosabb, és ehhez persze hozzátartozik a betegek szentségének a kiszolgáltatása, ezt is adventi időszakban szoktuk. A plébánosnak az a feladat, én azt hiszem, hogy ezt a közös munkát valahogy összehangolja, ezt összhangba hozza, hogy érezhető lehessen a hívek számára, hogy ez a plébánia család, egy közösség, és én azt hiszem, hogy a plébánosnak a legfontosabb feladata az, hogy ezt a családias közösségi jelleget ezt biztosítani tudja. Persze ilyenkor az ember számára nem csak az a feladat, hogy ezt előkészítse, hanem valahogy visszaidézze gyermekkorának a karácsonyait vagy az adventjeit. Ez azért fontos, mert én arról tudok hitelesen beszélni, amit átéltem, és hogyha nem is hivatkozok rá, akkor is az az élmény bennem van. A mi családunkban a karácsony az összekapcsolódott a családnak az ünnepével is. Az egész nagy család, 30-40-en mindig összejöttünk, és együtt ünnepeltük Jézus megszületését, és egymást is, mint család. Ez karácsony másnapján volt, nem szenteste. Bennem ez él, és azt hiszem, hogy ez is ad bizonyos szempontból ötleteket, hogy hogyan lehet valamit családiassabbá tenni, például egy pásztorjátékot. Az is lesz a plébániánkon közvetlenül szent este előtt. Mi gyerekek ilyenkor elmentünk a pásztorjátékra, édesanyánk elvitt minket a béketéri templomba, és amikor visszajöttünk, akkor már állt a karácsonyfa, és a kis Jézus meghozta már az ajándékot. És számomra ez akkor élmény volt, hogy magam keretei között én is megpróbálom biztosítani ennek a lehetőségét. Itt is van pásztorjáték, itt is a gyerekeknek a megajándékozása. Ilyenkor mindig eszembe jutnak azok a karácsonyok is, amit már esetleg én szerveztem. Első karácsony is ilyen különleges volt. A Krisztina városi Havas Boldogasszony templomnak voltam a káplánja, és ott emlékszem, hogy az már az én feladatom volt, hogy szervezzem a plébániai karácsony ünnepséget. Nagyon izgultam, tapasztalatom nem volt. Az előkészületek is akadozva mentek, nagyon sok volt a szereplő, mindenki izgult. Zsufolásig megtelt a templom, emlékszem. Egy csodálatos misztérium játék született meg. Sokak számára én azt hiszem, hogy nagyon nagy élményt jelentett, nem csak a káplán számára, hanem a jelenlévők számára is. Aztán ilyenkor mindig visszaemlékszem a béketéri karácsonyra, amiket már mi fiatalok szerveztünk. A Kerényi Lajos atya meg a Kellényi Tibor atya volt, aki az egészet úgy kézben tartotta, de a karácsonyi misztériumjátékoknak a megírását is ránk bízták. És egyik ilyen misztériumjátékban én is benne voltam. Hát mindegyikben szerepeltem, de a megírásában is részt vettem, és az is egy nagy élmény volt, hiszen mi ilyenkor összejöttünk fiatalok, és akkor esténként kiosztottuk a szerepeket is, meg elképzelések is születtek, hogy hogyan lehet ezt valahogy úgy mai ember számára kézzelfoghatóvá vagy élményszerűvé tenni. Emlékszem, az általunk kitalált játék, ilyen misztériumjáték az volt, hogy űrhajósok szállnak le. Hát 21-22 éves lehettünk, amikor ezt írtuk, és látják az előkészületeket a templomba, és valahogy rájönnek arra, hogy akir ők is hallottak valami más bolygón, vagy nem tudom, az itt a Földön született meg, és itt ünneplik az ő megszületését. Aztán eszembe jut ilyenkor mindig életemnek az első karácsonya, amit szüleimtől távol töltöttem. 18 éves koromban behívtak katonának a műegyetem elvégzése előtt, és ott karácsony éjszakáján kivezényeltek minket egy pályaudvarra, hogy az ottani megérkezett szenet pakoljuk le. Egy egész karácsony éjjel szenet pakoltunk, és aztán bementünk a laktanyába, lemosakodtunk, nem tudom, 2-3 hajnalban. Emlékszem, bementünk az egyik ilyen hálóba, és akkor ott karácsonyi énekeket hallgattunk, és énekeltünk. Senki nem kérdezte, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, de valahogy mi is éreztük azt, hogy a karácsony az a szeretetnek az ünnepe, a közösségnek az ünnepe, és ott távol, idézőjelben mondom, Budapesttől, de olyan távolnak tűnt akkor, mint a világ vége lenne, ott együtt ünnepeltük a karácsonyt, aztán 5 évig együtt jártunk a műegyetemre, biztos, hogy később életünkre is hatással volt ez az élmény. Én azt hiszem, minden embernek így megvannak az élményei karácsonykor, gyerekkori élmények, aztán később, amikor fiatalon jártod, amikor a kis pásztorból már nagy pásztor lett, vagy Szent József lett, kinek ez megadatott, vagy angyal lett, amikor mi is beleilleszkedtünk egy plébáni életébe, és ott kispásztorként éltük át a karácsonyt, aztán, hogy fölnőtt az ember előbb-utóbb már nem illeszkedik bele egy közösség életébe, neki kell szerveznie, mint egy plébánosnak most nekem, de ezek az élmények, ezek benne vannak, és ahhoz, hogy egy ilyet meg tudjon szervezni, vagy irányítani tudjon az, nagyon fontos az, hogy át tudja élni a karácsonynak a lelkiségét. Nem is az a fontos, hogy az a kis pásztor, vagy az a angyal mit mond, vagy hogy mond, az a lelkiség meglegyen, hogy itt egy csoda történik, egy olyan csoda, ami az emberi értelmet meghaladja, hogy Isten fölveszi az emberi természetünket, és megszületik közöttünk. Ez egy csoda. És én azt hiszem, hogy ezt kell valahogy érzékeltetni az emberekkel, hogy valahogy Isten jelen van, ott szeretet van, és ott közösség van. És ezt a közösségi légkört kell megosztani egy olyan világgal, ahol hiányzik ez a közösségi élmény. Sajnos a világunk ez egy ilyen széthulló, atomizáló világ, kivilágított világ, de ugyanakkor az embereknek a lelkében nagyon sokszor sötétség van. Mindenki a közösségről beszél, de az emberek egyre magányosabban élnek. Izoláltan, kiszolgáltatva fogyasztói társadalom kényszerének. El kell mondanunk azt, hogy alapvetően mi keresztény emberek ilyenkor a megajándékozottságunkat éljük át. Ne arra törekedjünk, hogy másoknak mit adjunk, vagy hogy adjunk, hanem fogadjuk el azt, hogy Isten megajándékoz minket, és csak a megajándékozott ember tud mások számára ajándékká válni, vagy olyan ajándékot venni, ami a másik ember számára ugye valóban sokat jelent. Én azt hiszem, hogy ezt kell megtanulnunk, így nekünk keresztényeknek, ezt kell újraélnünk minden évben, adventben is, meg karácsonykor is. És ha valaki erre, hogy lélekben felkészül, mert ez felkészültséget igényel, a lényeget éli át, hogy önmagunkból kell valamit ajándékozni, és nem valamit adunk mindig, hanem önmagunkat adjuk, és az az igazán jó ajándék, ami nem drága, de mégis kifejeződik benne az, hogy ebben önmagunkat adjuk. És ha ezt így az advent 4 hetében átgondoljuk, átelmékedjük, és így állunk meg egy kirakat előtt is például, nem a árakat nézzük, hanem arra gondolunk, hogy mi hogyan tudunk mások számára ajándékká válni. Fölfedezzük, hogy mire van szükség, és hogy abban a kis dologban is, hogy benne legyek, akkor én azt hiszem, hogy az a karácsony este az valóban gazdag lesz számunkra.
Kedves Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm önnek ezeket a szép gondolatokat, és engedje meg, hogy öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönjek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen, megköszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem a felemelő érzésről, amit az ember plébánosként átél adventben, és készül arra, hogy a kis Jézus megszülessen. Dicsértessék Jézus Krisztus.
Még egyszer köszönöm önnek ezt a szép beszélgetést. A hallgatók Molnár Péter felvételét hallották. Köszönöm szépen.
Mária Rádió. Betlehemre várva.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tamási József, címzetes apát, plébános atyával beszélgetünk, aki a kartali Árpádházi Szent Erzsébet templom plébánosa és a Bonum Televízió programigazgatója. Azt szeretném kérni az atyától, hogy az adventi, karácsonyi történeteit, gondolatait legyen kedves megosztani a Mária Rádió kedves hallgatóival. Parancsoljon, atya!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Igyekszem magam előtt látni a kedves hallgatókat, mikor a televízió kamera elé ülök, akkor még azt is látom, hogy ki az, aki fotelban ül, ki az, aki oda viceg a televízió képernyő elé, hogy jól lássa azt, amit ilyenkor látni lehet. Na de ilyenkor, mármint most per pillanat, még látni sem tudnak, csak hallani engem, és mégis azt mondom, hogy valahogy csukják be a szemüket, ne is akarjanak látni semmit, és akkor ez a néhány hangélmény is képszerű lesz. És én magam is most három helyre, már előre megmondom, három helyre szeretném elvinni a kedves hallgatókat karácsony, illetve advent kapcsán. Az első hely a gyerekkorom karácsonyainak a helyszíne. Én Kunszent Miklósi gyerek vagyok, tehát a Kiskunság fővárosában születtem, így helyszínileg oda, ahhoz a templomhoz kötődik a karácsony, ami egyben azt jelenti, hogy, mit mondtam, Kunszent Miklós. Tehát ott akarva akaratlanul is karácsony előtt mindig domináns szerepet kapott Szent Miklós püspök megünneplése, vagyis a Mikulás. Aztán később eljutottam Mikulás püspök atya életének különböző helyszíneire, senki ne gondoljon véletlenül se Finnországra, bár ott is jártam, sőt azon belül a Mikulás városban, de engem Jolopuki nem érdekel. Tehát ha Mikulás, akkor felejtsük el Jolopukit, és maradjunk Szent Miklós püspöknél. Nála viszont jártam, részben Törökországban, részben Itáliában. És ez nagyon jó, hogy gondviselésszerűen az ő halálának időpontja az, ami ebben közrejátszik. Minden adventben ott van Mikulás. És a Mikulás kezd ráhangolni bennünket arra, hogy jön a Jézuska. És nem egyszerű évfordulóról van szó, hanem arról, hogy ez egy keresztény ünnep, amikor egy picit jobban összeér az ég és a földdel. Múltkoriban többször is hallottam ezt a szép kifejezést egy programmal kapcsolatban. Hát én azt mondom, az ünnepnapjaink mindig ezt programozzák be, hogy igen, össze lehet kapcsolni az eget a földdel. Karácsony. Négyen vagyunk testvérek, hála Istennek még mindig vagyunk. Én a legkisebb voltam, úgyhogy engem kellett legtovább a karácsony mámorában ringatni, és ez nagyon jó volt. Nagyon sajnálom azokat a gyerekeket, akiket fölvilágosítanak idő előtt. Én nem lettem fölvilágosítva, és mégse érzem, hogy veszítettem valamit azzal, hogy sokáig biztos voltam benne, hogy Jézuska hozza még a karácsonyfát is. Emlékszem, arra mindig rácsodálkoztam, hogy milyen pontosan tudja az angyalka vagy Jézuska, hogy a zongora tetejétől mennyire van a plafon. Mert mindig pontosan a zongorára helyezett fenyőfa csúcsa elérte a plafont. Nem túlra akart rajta nőni, de odáig mindenképpen elért. Most a sok-sok gyönyörű karácsonyi élményemből én azt emelném ki, hogy ilyenkor mindig mentünk ugye az éjféli misére, aztán karácsony első napján, és karácsony második napján is. Karácsony kétnapos ünnep. Örüljünk, hogy ünnepelhetünk. Azt felejtsük el, hogy melyik ünnep kötelező, és melyik ünnep nem. Menjünk, ha csak lehet, kössük össze az eget a földdel, vagyis kössük magunkat újra és újra Jézushoz. Tehát három szentmise. Mind a három egészen más hangulatú, az éjféli mise. Ugye előtte jött meg a Jézuska, vagy hozta az angyal a fenyőfát, karácsonyfát gyönyörűen kidíszítve, minden ajándékkal együtt, és akkor éjfélig, vagyis hát mondjuk 11:30-ig, akkor kellett indulnunk a templomba, közel 2 kilométerre laktunk a Szent Miklós templomtól, tehát gyalogosan kellett a 20-25 perc, és milyen különlegesség volt azon a misén. Nekem mindig az, hogy amit kaptunk, mert abban mindig volt egy-két ruhadarab. Tehát nem csak játék. Játék is volt, hasonfekve a szőnyegen, társas játékoztunk még néha édesapánkkal is, de mi négyen mindenképpen kártyáztunk, játszottunk, föl voltunk dobva, fantasztikus este volt az. Szóval játék, jókedv, nevetés, éneklés, és aztán indulás. De amit kaptunk, azt föl kellett vennünk magunkra. Még akkor is, ha mondjuk az egy zokni volt. Egy jó meleg zokni, hát gondolom karácsonykor tudta Jézuska, hogy Kunszent Miklóson milyen hideg van, tehát eleve így készült. Aztán egy sapka esetleg, emlékszem, volt is ilyen bojtos sapkám, amit biztosra merem mondani, karácsonykor hozott a Jézuska. Ezeknek nagyon örültünk, mert tudtuk, hogy ez ráadásul nem került semmibe a szüleinknek. Tehát ezt a Jézuska hozta, ez tényleg az égbe pottyant. Esetleg cipő, vagy bakancs, ilyesmi is, sál, hogy ne folytassam. És akkor úgy kellett fölvennem, mert ezt nem kötelezték, hanem ajánlották, hogy engem látni fog az oltártól Jézuska, amikor már belépünk a templomba. Úgyhogy emlékszem, a jobboldali 7. padban ültünk végig, és úgy helyezkedtem el a padban, hogy lássa Jézus, hogy megkaptam, megérkezett a sál, látod Jézuska, rajtam van a kesztyű, nagyon szépen köszönöm. Ez egy csodálatos dolog volt, és nincs átmenet, hanem valami csodálatos módon való átalakulása ennek az ünnepnek azzal, hogy aztán már talán többször fordult elő, hogy már édesanyám vagy édesapám szemébe nézve is megköszöntem, amit a Jézuska hozott. Magyarul kezdtem sejteni, aztán tudni, hogy hogyan is jutott el hozzám az az ajándék. Ne hagyjuk ki ezeket az ünnepeket. Fantasztikus, ami ilyenkor egy gyerek számára adatik, és ne felejtsük el, a katolikus papokon kívül minden gyerekből, jó esetben legalábbis, előbb-utóbb édesanyja, édesapa lesz. Az, hogy ő hogyan fogja tudni megrendezni karácsony estéjét otthon, hogyan fogja elmesélni a gyermekének, hogy nézzetek oda, ott van Jézus, és most biztos, hogy Jézus, abból a kis szekrénykéből, abból a, hát nagyok úgy mondják, hogy tabernákulum, onnan ki tud nézni. Szóval csináljátok, nagyon szép karácsonyt mindenkinek. És akkor ugorjunk, mert azt ígértem, hogy 3 helyszín. A következő az a Szentföld. Többször is eljutottam, először egy papi csoporttal, aztán már lelkivezetőként a Szentföldre, és azon belül Betlehembe, ahol ugye 2 templomot is meg kell, hogy nézzen az zarándok, jó esetben legalább az egyik helyen, ha papról van szó, akkor szentmisét is bemutathat, illetve ha pap vezeti a csoportot, részt vehet egy nem akármilyen szentmisén, karácsonyi szentmisén. Betlehemben mindig karácsony van. Hátborzongató az, amikor ott indulunk a öltözködő helyről, oda, ahol már a csoport vár, a földön egy csillaggal megjelölt hely, itt született Jézus. És elkezdjük a szentmisét, mivel? Mennyből az angyal. És lehet, hogy augusztus 10 van, vagy április 20, ott mindig karácsony van. És valahogy bele is ringatja az embert a helyszín ebbe a hangulatba. Előjönnek a régi otthon töltött karácsonyok hangulatai, aztán az a csoda, ami a kezünkben, a tenyerünkön játszódik le, nekünk papoknak minden szentmisében, ami valami hasonló ahhoz, mint ami történt karácsony éjszakáján. Hogy vállalta ezt a teljes kiszolgáltatottságot a mi úrunk, hogy emberré lett, és ott látható módon is megmutatta magát először Máriának, aztán az aranyos védőszentemnek, Szent Józsefnek, aztán tudjuk még kiknek. A szentossában valami hasonlót lehet átélnünk, illetve a kettő együtt az igazi. Ha én Betlehemben át tudom élni azt a varázslatos pillanatot, hogy megszületett Jézus. Emlékszem, egyszer óvodás gyerekeknek meséltem Jézus születéséről, átéltem magam is az eseményt, mondom nekik, hogy hát képzeljétek el, már nagyon fáradtak voltak, Szűz Mária és Szent Józsefről van szó, nagyon elfáradtak, és végre megtalálták azt a helyet, ahol aztán le tudtak feküdni, és gyorsan el is aludtak, és éjszaka egyszer csak arra ébrednek, hogy mit hallanak, megszületett a kis Jézus. Na, az egyik is porontj, azt hiszem már nagy csoportos lehetett, jelentkezik, de irgalmatlanul, mondjad, rám néz és nagyra nyílt szemekkel megkérdezi. Atya, szóval megszületett a kis Jézus? Mondom, megám. Aztán csak úgy a szalmából? Kérdezte ez a gyerkőc. Soha nem felejtem el, mert úgy elképzeltem, ez lehet, hogy többet tud a biológiából, mint én, mert ezért kérdezett rá, hogy hogy van az, hogy ott csak úgy egyszerűen megszületett a szalmából. Nagy misztérium, és mégis nyílt lapokkal játszik Jézus. Nem titkolózik. Ennyire szeret bennünket, hogy vállalta ezt a sorsot, ezt a csodálatos sorsot, hogy emberré lett. Szóval ott ünnepelni, felolvasni az evangéliumokból Jézus születését, mármint a Szentföldön. Miután már lehet, hogy sétáltunk egy kicsit a genezáreti tópartján, már hozzáért a lábam egyik-másik olyan kavicshoz, kőhöz, amihez Jézus lába is hozzáért. Ezek olyan testközeli kapcsolatokat jelentenek, hogy nagyon jó, ha legalább egyszer, és legalább lélekben ezt átéli valaki, mielőtt belép egy templomba egy szentmisére. Mert ott is testközeli, érinthető Krisztussal van dolgunk. És ehhez kell, hogy elképzeljük azoknak az örömét, akik egészen testközelből látták Jézust. Hát ez volt a második helyszín, amit gyorsan megpróbáltam ezzel a néhány mondattal illusztrálni, és aztán jön a papi életem. Most már 44 karácsonya, ami már mögöttem van. Ebből is sok mindent lehetne kiemelni, egyet bátorkodom komolyan. Ez pedig az, amikor úgynevezett élő Betlehemet csináltunk. Nem egyszer, nem egy helyen. Ebben ugye felfedező volt úttörő, hogy úgy mondjam, Szent Ferenc, aki az első ilyen élő Betlehemet elkészítette, de mi is képesek vagyunk erre. Óriási sikere volt mindenhol, amikor meg tudtuk valósítani, hogy a templom egyik helyén, egy oldalkápolnánál, oldalhajóban bárányok bégettek egész mise alatt, mert beengedtünk oda néhány kis báránykát, és így tudtuk előidézni, fölfedezni azt a karácsonyi éjszakát, a pásztorok éjszakáját. De például a Martfűn csodálatos örömünk volt, amikor az épülő templomban végre oda eljutottunk, még világítás nem volt, de már fedett volt a templom tere, rajta a gyönyörű kupola, de csak mécsesekkel tudtunk világítani. Mintha csak a betlehemi barlangistálóban lettünk volna. Képzeljék el a kedves Mária Rádió hallgatók, most, két nappal ezelőtt, egy esti misémre betoppant egy nagylány, bevallom, mise alatt föl se ismertem, mert aránylag hátul állt meg, aztán mise után jött előre. És már majdnem elfelejtettem, de ő idézte föl a mise utáni beszélgetésben, hogy ő egyszer volt kis Jézus. A Martfői templomban ez a Luca nevű kis nagylány, most már nagylány, 20 éves, játszotta el nekünk a kis Jézust. Ugye ugyanazt tudta például mondani, mint a kis Jézus. Luca ezt tökéletesen teljesítette. Neki is felejthetetlen élmény, mert most is azonnal fölidézte, de mindenkinek, aki látta. Emlékszem Tisza Kécskén is, ha még találkozom azzal, vagy hallok róla, aki a kis Jézus volt, akkor ez a gondolat és ez a történet esemény soha nem lesz elfelejtve, mindig újra és újra elmesélik, hogyan is érezték magukat például a kis Jézus szülei, földi szülei Kécskén vagy Tiszaföldváron, Martfőn, amikor a kis Jézust mutathatták be, mint szent család vonultunk be, mondjuk az éjféli misére. Kevesen vagyunk papok, és itt többször is kell, hogy például éjféli misét csináljunk. Hát 3 éjféli misén volt 30 évig, minden 24-én decemberben, egymás után szépen, a 3. volt éjfélkor. De soha ne azt vegyük észre, hogy nekünk ez most a 3. misénk. Amikor meglátjuk azokat a drága jó híveket, akik olyankor, vagy valahogy egészen más tekintettel néznek az oltár felé, várják a csöngő szót, aztán énekelik a dicsőséget, vagy a mennyből az angyalt, akkor lelkesedjünk, hogy nekik még ebben az évben ma nem hirdettük Jézus születésének a történetét. És ringassuk bele őket ebbe a csodálatos eseménybe, mert hát valóban nagyon szükség van arra, hogy a kereszténységünkben az értelem és az érzelem valahogy összeülelkezzék. Sok mindent igenis tudni kell ahhoz, hogy könnyebben tudjunk hinni Isten létében, szeretetében, érzelmekben gazdag módon. Igenis tudjunk, szinte azt mondhatom, könnyezni, vagy mosolyogni, derülni egy-egy ünnepen, mert így lesz tökéletes az Isten élményünk. Kívánok kegyelem teljes karácsonyt mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves József atya, nagyon szépen köszönöm a gondolatait, és engedje meg, hogy elköszönjek öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A hallgatók Molnár Péter riportját hallották. Köszönöm szépen!